Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma folytatjuk a rengeteg Patreon postalád a kérdésünket, és ma is nagyon kiváló, meg kreatív kérdések lesznek. Itt azért jelezzük azt, hogy Zoli, te most nem tudtál túlzottan készülni, legalábbis a nehezebb kérdésekre, vagy az utánajárósakra.
Igen, ugye az inside joke az végig ez volt már az elejétől kezdve, hogy én ugye nem készülök az adásokra, de sokszor kihangsúlyoztuk, hogy azért ez igazából nem így van. Most abszolút 100%-ban igaz, tehát nem kell árnyalni ezt a dolgot, egyszerűen semmi időm nem volt készülni. Tényleg durva hetek vannak ezek, beszéltünk már erről, nem akarok tényleg panaszkodni, de ezt kell most áthidalnunk valahogy. Ha ez ér valamit, akkor igyekszem normálisnál is több energiát belefektetni a gondolkodásba, és megpróbálni megválaszolni úgy azokat a kérdéseket, amelyeket nyilván meg lehet, amelyek pedig utánajárást, komolyabb research-ot igényeltek. Szia, Szemi! Azokra itt van Gábor, barátunk, kollégám.
Igen, van egy kivétel egyébként, amire egyszerűen nem tudtam így rendesen felkészülni, főleg mert nagyon nem az én szakterületem az étkezéssel kapcsolatos kérdés, de az meg már korábban is többször is megkaptuk, úgyhogy talán azt így majd emlékezetből le fogjuk tudni tolni, viszont rengeteg olyan volt, amire kellett tényleg kutató munkát végezni, és azon valóban túl vagyok, úgyhogy ezt köszi, és azért, mert egyébként, hogyha van ideje az embernek, akkor nagyon szívesen készül ezekre a kérdésekre, mert rohadt jók, és köszönjük szépen, hogy támogattok minket, ilyen sokan, és azt is, hogy használjátok ezt arra is, hogy a Patreon postaládát megtöltsétek, és így természetesen az adást is mi megpróbáljuk ugye meghálálni ezt a támogatást azzal, hogy kérdezhettek tőlünk. Ami az első kérdést illeti, az egy olyan, amit korábban még Zolinak át se küldtem, mert hogy ez azóta jött, és viszont egy aktuális téma, és hát csak nyilatkozzunk már meg. Sziasztok, Patreon postaládába szeretnék egy kérdést írni, egyébként István a kérdező, ha még lehet. Friss hír, hogy Draymond Green megütötte edzésen Poole-t, amiről a videó is kikerült. Szerintetek egy ilyen esetet lehet-e rendezni csapaton belül? Van esély arra, hogy a csapat kohézió helyre kerüljön? Ti hogy kezelnétek a szituációt, illetve a Warriors hogy fogja? Green szerintetek emiatt kitehetik a rosterből? Az NBA történelemből tudtok hasonló szituációt előre, és köszönöm a választ. Zoli, akkor itt átadnám neked a szót. Igazából nem nagyon tudjuk a pontos következményeket, de nagyon érdekes, hogy most már három gyakorlatilag bajnok esélyes csapatnál volt valamilyen botrány az elmúlt, nem tudom, 2-3 hónapban.
Azt érdemes itt hozzátenni, és azzal érdemes kezdeni, hogy a kisebb verekedések edzéseken belül, és főleg edzőtáborokban abszolút gyakoriak. Szinte minden csapatból szerintem tudnának felhozni példákat, hogyha mondjuk az elmúlt 10-15 évet néznénk. Itt nyilván a kulcsa az, hogy ezek nem szoktak kikerülni soha. És most se kellett volna kikerülni ennek a videófelvételnek, és emiatt a Warriors viselkedése szerintem érthető. Gondolhatják páran azt, vagy talán sokan, hogy hát miért erre fókuszálnak, Green pofán vágta a csapattársát, és most komolyan azon vannak kiakadva, hogy mi kerül ki, és ki leakelte ezt a videót. És ez, ha így gondolkodtok, no offense, nem megmentesből, de ez egy kicsit naív gondolkodás. Igenis nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a csapatból ezek ne kerüljenek ki a külvilág felé. Érthető és sok okból, itt szerintem nem is vitatható faktor. Vagy az teljes joggal keresi azt a szemét, aki ezt megtette, és ha úgy döntenek, én azt gondolom, hogy teljes joggal fogják kirúgni. Semmi köze ennek ahhoz, hogy mit csinált Green, egyszerűen egy belsős infót kiszivárogtattak, és nyilvánvalóan gondolkodhat úgy a Warriors, hogyha ezt valaki kiszivárogtatta, akkor mit fog még a jövőben. Szóval ez egy külön témája ennek a nagyobb ügynek, és ez szerintem egy fekete-fehér része. Ami nem fekete-fehér, hogy mit csinálsz Draymond Green-nel, és itt viszont abszolút be tudok csatlakozni azok mellé, akik azt mondják, hogy Myers és Kerr bizony fatökűek. Itt ez tényleg csak a csúcsosodása egy olyan jelenségnek, ami Draymond Green, és ami hosszú évek óta, hanem egy évtizede tart, és az igazság, hogy mindent megengedtek Draymondnak, azért engedtek meg mindent, és itt majd kapcsolódunk egy korábbi historikus esethez, amiben Kerr szintén részt vett. Azért engedtek meg neki mindent, mert egy hihetetlenül fontos játékos, és sajnos, nem sajnos, de sportban ez a helyzet. Amennyire jó vagy, annyit engedhetsz meg magadnak. Nyilván van egy bizonyos szint, ami felett úgymond nincs választás.
És azért ne felejtsük el, hogy Green-t is ugye már többször kiültették és büntették. Igen. Csak az a probléma, hogy ezzel nem értek el semmit.
És azt meg mindenki tudja, az NBA berkein belül is, meg egyébként az edző maga Kerr is tudja, hogy Draymond attól Draymond, hogy ő ilyen személyiség, és hogy ilyen hirtelen haragú, hogy felmegy benne a pumpa, pofázik állandóan, és ezzel igazából nem lehet mit csinálni. Ezzel akkor lehetett volna valamit csinálni, hogyha gyakorlatilag elejét veszed mindennek, és a legelejétől Kerr és Green kapcsolatának elejétől másképp viszonyulnak hozzá, de akkor lehet, hogy Draymond Green egy más típusú játékos lett volna.
Én ezt nem hiszem. Szóval, hogy úgymond azért, mert egy icipicit megfegyelmezik, nem feltétlenül csinálnak belőle sorkatonát.
Nem fogom azt mondani, hogy értek a játékosok pszichológiájához, vagy úgy általán a pszichológiához, de azt hiszem, hogy ez egy összetett dolog, és azt tudjuk, hogy az a jelenség létezik, hogy ha valakit rövid pórázon fogsz, ami lehet A és B játékos között szintén különböző, már mint az ő tapasztalata, az ő megítélése szerint, hiszen lehet, hogy egy ugyanolyan méretű póráz valakinek nagyon rövid póráznak érződik, valaki számára meg teljesen jó. Mindenesetre én azt értem egyébként, hogy miért kéri valaki számon, hogy miért nem rakják ki egy csapatból, megütött egy csapattársat, és ez gyakorlatilag igen egy olyan vétség, amivel kapcsolatban megértem, hogy valaki azt gondolja, hogy ilyet nem. Tehát ez egy olyan no-no, aminél ki kell rakni valakit a csapatból, függetlenül attól, hogy kicsoda, de tudjuk, hogy ez igazából nem így működik. És azt is tudjuk, bármennyire is igazságtalan, hogyha ezt a camp, vagy mondjuk egy two-way roster helyért küzdő játékos csinálja, vagy egy második körös újonc, akkor kirakják a fenébe. És nem gondolkodnak azon, hogy mi lesz vele. Draymondot pedig nem rakhatott ki, mert a csapat szíve lelke. És itt visszacsatolnék záró gondolatként ezzel kapcsolatban a Jordan Kerr témára. Nem mindegy, hogy ki üt meg kit. Ez a szomorú igazság. Minél jobb vagy, annál többet megengedhetsz magadnak. És például egy MJ vagy egy LeBron, hát őszintén nem is tudom, hogy mi lenne az a határ, ahol azt mondaná a klub, hogy oké, ezt már nem tudjuk eltusolni, hanem ki kell raknunk téged a csapatból. Szerintem még az sem lenne határ, hogyha egy ilyen játékos fogja magát, és a főedző feleséget szépen. Tudjátok, mit csinál vele? Mert ebben az esetben garantálom nektek, hogy ha LeBronnál vagy Peak MJ-nél történik ez meg, akkor az edző megy, nem ők.
Ez utóbbi, ez valószínűleg tényleg így van, ugyanakkor én messze nem láttam ilyen borúsan a szituációt, hogy minél jobb vagy, attól bármit megcsinálhatsz, mert én szerintem ez pont azért igaz, mert mondjuk egy Kevin Porter Jr.-t láttuk, hogy miért rakták ki Clevelandből, de pont azért nem igaz, mert ezek a játékosok viszont most már nagyobb reflektorfényben vannak, és ezért is utálja egy kicsit azért a Warriors, hogy kikerült ez a videó. Most biztos, hogy sokkal erősebb szankciókat kell életbe léptetni, mint ahogy ez meg is történt, hiszen gyakorlatilag még Poole azt nem mondja Greennek, hogy oké, jöjj vissza, addig Green külön edz. Ez az egyik része, és az emberi oldalról teljesen érthető, hogy így viselkednek, de nem tudjuk, és nem is akarok belegondolni abba, hogyha nem kerül ki a videó, akkor is lett volna egy ilyen különkészülés. Tehát, hogy azért ez tényleg felmerül az emberben, de még egyszer mondom, szerintem ez azért van változóban, mert ezek a játékosok most már sokkal nagyobb reflektorfényben vannak, illetve azért azt is tegyük már hozzá, hogy itt több NBA játékost víteltek ki, hogy így nem üthetsz meg csapattársat, és azért ezeknek az NBA játékosoknak a nagy része már látott verekedést egyzésen. Látott összevesztést,
konkrétan
látott.
Úgy néz ki, hogy Poole-t kiütötte, tehát ott elvágja a videót, de mintha kimenne a lába alóla, ami ugye egy kicsi bagyrázkodás jelentett, tehát hogy elvesztett az eszméletét, nekem nagyon úgy tűnik. Lehet, hogy megcsúszott, tehát nehéz, ugye nem látjuk tovább a videót, de...
Hát igen, meg ott van mögötte a fal, tehát hogyha annak neki ütközik, onnan is lefelé mész.
Igen, mindesetre nekem ilyen határeset, számomra úgy tűnik egy kicsit többszöri megnézés után, hogy lehet, hogy több telibe talált az állkapcsolat, és egy pillanatra is veszítette Poole az eszméletét.
Igen, szóval azért, amikor több NBA játékos kitvíteli, hogy na, ezt nem, ilyet nem lehet csinálni, akkor viszont tudod, hogy ez bőven túlment a szokásos kisebb verekedéseken, mint amit te az elején mondtál. Valószínűleg ez nagyobb verekedés volt így, még NBA berkeken belül is, ami ráadásul úgy, hogy Draymond Green a pályán is csinált pár olyan dolgot az elmúlt 10 évében, ami tényleg arra enged következtetni, hogy egyszerűen felmegy benne a pumpa, és elveszti a kontrollt, így valószínűleg még neccesebb lesz a nagy közönség szemében. Akárhogy szeretik a Warriorsnál, akármennyire Draymond ettől Draymond, én megkockáztatom, hogy nem fogja megtartani a Golden State Warriors. Tehát te arra értél ki, hogy nem lesz igazi következménye, szerintem lesz. Szerintem a Golden State Warriorsnál jövőre nem lesz a Draymond Green.
Ez más. Tehát Draymondot alapban se akarják megfizetni. Draymondból ki akarják sajtolni az utolsó benne lévő elit teljesítményt is, ami szerintem amúgy is ez a szezon lenne. Tehát az, hogy esetleg nem hosszabbítják meg, és nem adják meg neki azt a 30 milliót, amit kér, nem vagyok benne biztos, hogy ez egyébként sem így történne. Igen. Tehát ez szerintem két különböző téma.
Hát nem annyira, mert mondhatjuk, hogy ez viszont már szög lehet a koporsóba.
Ebben a szempontból igazad van, igen. Tény egyébként, hogy alapban nem érne Draymond 30 plusz milliót ezen a ponton, és ezt tudja szerintem ő is, meg tudja az ügynöke is, és nyilván azt is tudják, hogy így meg aztán még nehezebb lesz elkérni ezt a pénzt.
Igen, de egyébként ő nincs messze attól, hogy 30-at érjen. Ez komolyan.
Hát a mai NBA-ben nincs, igen, ez is.
Érted, amikor Gobernél beszéltük azt a 31-2 milliót, hogy akkor az most milyen szerződés, most jelenleg nem rossz. És Gobernek az a védekezése a főértéke, ami Draymondnak is, szóval csak mondjuk hozzá hasonlítva nézem.
Még Gobert 40-et keres inkább, nem? Mint 30-et.
Még azért nem, még a kettő között van, de rögtön megnézem neked. Már most is ebbe az évbe így van 38 lesz, tehát akkor azért az jóval közel van a 40-hez, igen. Itt már Gobernél el fog kezdődni az, amikor azért nem lehet jó szerződésnek nevezni semmiképpen sem. Jó, én akkor azt mondanám, hogy menjünk tovább, és akkor kérlek, hogy az ötös lesz a következő kérdésünk.
Szabi kérdés, az ötös. Sziasztok! Eszembe jutott egy kérdés a szezon rajta előtti mérmegadásba, ami az Udoka botránynak köszönhetően fogant meg. Az eddigi információk szerint a helyét egy 34 éves segédedző veszi át, aki már 10 plusz éve edzősködik. Hogyan lehetséges, hogy valaki ilyen fiatalon elkezdi ezt a szakmát? Létezik edzőképző szak, tanfolyam, vagy tehetséges fiatalokban valaki meglátja a potenciált? Hasonló az eset a Jenkinsnek is, róla tudható, hogy egyetemi szinten nem is kosarazott. Hogy lesz valakiből 20 éves korára edző? Köszönöm szépen a munkátokat és a további legjobbakat.
Valószínűleg azért a kosárlabdához felnővése során volt valami köze neki is, de én szerintem úgymond megszületett egy új szakma, tehát csak azt akarom mondani ilyen szempontból, a 60-es, 70-es évek edzői azok korábbi kosarasok voltak. Aztán a mostani edzőknek már mondjuk a 20-30%-a az nem kosarazott mondjuk magas szinten. Legalább a 30%-a, de lehet, hogy 40. És ez az arány, ez most efele tolódik, tehát azért hoztam a két végletet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy most már az edző, mint egy külön szakma, és nem csak, mint hogy én kosaraztam, és akkor benne akarok maradni itt a kosárlabdában, és akkor hopp, edző leszek. Bocsánat, nem mindenki nyilván így lesz edző, csak szerintem egyszerűen ennyiről van szó. Egyrészt, másrészt pedig valószínűleg a rengeteg videóelemző, aki a 2000-es években, sőt már a 90-es évek végén elkezdett működni, ez egy szinte egy plusz szakma lett, amiből volt bejárat az edzői szakmába, tehát nyílt egy új kapu, úgymond az edzői szakma felé, ezek pedig a videóelemzők és az elemzők voltak.
És annyit érdemes előtudni, ugye, ami a hátterét illeti, hogy Amerikában nincs ilyen, mint például a fociban a FIFA licensz, tehát gyakorlatilag te egy marketing diplomával is lehetsz NBA edző, viszont azért a legtöbb edző, vagy nem is a legtöbb, de mondjuk egy részük valamilyen alapképzést, ilyen bachelor alapképzést azért elvégzett, ami nem edzői, mert ugye nincs külön edzői, ezt ugye mi is tudjuk a cégnél, hogy nincs olyan külön, hogy coaching bachelor's degree, vagy legalábbis nagyon-nagyon ritka, de van például a physical education, ugye, ami a TESI gyakorlatilag, vagy sportmanagement, sportgyógyászati diploma, vagy kineziológia, tehát ilyenek vannak, és azért az előny, hogy ha van egy ilyen diplomád, vagy például mondjuk egy pszichológiai alapképzésed, mint ahogy az időnként előfordul amerikai major sportedzőknél, de kifejezetten ilyen szakképesítésre nincsen szükséged. Ami egyébként szerintem egyben jó is és rossz is valahol. Vannak negatív és vannak pozitív vonzatai.
Igen, meg érdekes, hogy még az edzőknél ez a tekintélyelvűség ugye már egyre kevésbé van jelen, mert a mostani generációk erre már nem annyira vevők, de azért milyen sokáig tartotta magát, és akkor azok az edzők, azok szinte mind korábbi kosarasok voltak, és úgy szereztek maguknak tekintélyt. Most ez is változóban van, és lehet, hogy ez össze is függ azzal, hogy most már tényleg valaki 24 éves korától edzősködik itt-ott.
Abszolút.
Jó, Örs kérdezi, mailbackbe, évek óta követlek titeket, és nem nagyon emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban volt-e már téma, ha igen, bocsi, szóval kérdezem, mondom Örs, hogy nem volt. Melyik szerintetek az NBA történetének top 5 orvosi félrediagnosztizálása? A modernéra nagyon vastag alappillére az orvostudomány, ezért rendkívül fontos minden csapat számára, hogy milyen orvosi stábbal dolgoznak együtt. Nos, én itt azzal kezdeném a válaszadást, hogy Örs, nehogy azt gondolt, hogy itt a 2000-es években például még olyan fantasztikus orvosi stábok dolgoztak. Ez azért volt nagy szám a Suns orvosi stábja, mert szinte mentek oda a játékosok, hogy talán nem fogják félrekezelni őket. Például a Washington Wizardsnál egy éven belül kezeltek félre három, diagnosztizáltak félre három játékost. Ezek közül ugye Rip Hamilton eléggé elterjedt, hogy utána végig maszkot kellett, hogy hordjon, ugyanis az orr törését, meg egyáltalán az orrával történteket nem jól diagnosztizálták, utána instabil lett az a csont, tehát nem gyógyították meg egyből időben, és azért kellett utána már végig maszkban játszania, ami szerintem egy elég badass következmény, hogy úgy mondjam. De ennél is durvább volt, nem tudom, hogy Zoli, te mennyire emlékszel, azt hiszem Jarvis Hayes-nek hívták az ő esetére, szintén Washington.
Rémlik, igen.
Na ő volt az, akit konkrétan visszaküldtek a pályára, hogy csak ilyen tendinitis problémája van a térdének, azzal még azért lehet játszani. Utólag kiderült, hogy el volt törve a térd kalácsa. Röhögök, de gyakorlatilag ezzel annyi lett a karrierjének, hogy ezzel játszott. Ez szerintem valószínűleg a top 1 félrediagnosztizálás lehet.
Igen, és hát a legszomorúbb sztori egyébként, hogy többen meghaltak már a NBA pályákon. A legfrissebb, ugye szerencsére nem NBA meccsen. Pistol Pete Maravich a leghíresebb, bár azt hiszem ő is talán off-seasonben halt meg Reggie Lewis is talán a Celticsből. Azt hiszem ő is off-season meccs közben halt meg, ugye mind a ketten szív problémában, hirtelen szívhalál. És sajnos Zeke Upshaw-val is megtörtént ez, aki ugye egy G-league-es játékos. A 26 éves volt mindössze, és azt hiszem ez egy 5 éve történt körülbelül, vagy volt még 2017-ben, talán előtte is egy ilyen kisebb ájulása, megnézték a szívét, nagyjából mindent rendben találtak, szóval utána csináltak állítólag egy második vizsgálatot, és az már kimutatott problémás dolgokat, és utána engedték játszani, és gyakorlatilag így fordulhatott elő, hogy ugye ez a Pistons G-ligás csapatában a azt hiszem Drive-a nevük ott sajnos a Delta Plex stadionban szegény arccal a parkettára esett, ami még szomorúbbá teszi, hogy 4 percig nem kezdték el az újraélesztését, és gyakorlatilag olyan oxigénhiány keletkezett az agyába, hogy 2 napra rá meg is halt szegény, úgyhogy ez egy elég friss hír, és egyébként beismerelték. Ha jól tudom, Pistons nem, de a G-League-et, és bár lehet, ugye a G-League hivatalosan az NBA-hez tartozik, tehát gyakorlatilag rajtuk keresztül az NBA-t is beperelte a család. Ez egy nagyon-nagyon szomorú eset. Nem feltétlenül félre diagnosztizálás, de nyilvánvalóan valami hiba történt. Nem vették elég komolyan ezt a dolgot.
Hát igen, és ugye a másik ilyen, az pedig Kevin Durantnek a döntős Achilles szakadása, ahol azért nagyon-nagyon sok vélemény jött. Utólag persze mindenki okos, de ez a sok vélemény mind orvosi, mind játékos berkekből azt mondta, hogy nem lett volna szabad játszania. Ez egy ilyen nagyon érdekes érdekellentét, aki a Jordan könyvet olvasta, az ebbe szépen bele tudott menni, a csapat, az orvosi stáb és a játékos között. Akár mind a hárman akarhatnak mást kis túlzással. Ezért van az, hogy a játékosok, és olvastam erről egy beszélgetést, több volt NBA játékos vett benne részt, és mondták, hogy már a 2000-es években is az volt, hogy mindig elmennek második véleményért. Mindig. Gyakorlatilag nem veszik komolyan, amit a csapatorvos mond. És ez azért van, mert voltak korábban esetek, például, ez nagyon vicces, Coutinho Mobley esete, akinek pontosan egy ilyen hasonló lehetséges szív problémája volt, de minden egyes szezon elején azt mondták, hogy mehetsz, teljesen rendben vagy. Aztán amikor a Knickshez került, ott a Knicksnél egyszer csak azt mondták, hogy figyelj, vannak gyerekeid, meg minden, nem javasoljuk innentől a pályára lépést, vonulj vissza. Katino Mobley visszavonult, amivel ugye kikerült a következő évi fizetése a sapka alól, és utólag volt egy ilyen botrány, hogy ő azt mondta, hogy a Knicks azt azért csinálta, azért kényszerítették a visszavonulásra, mert szerettek volna helyet csinálni a következő évre. Aztán megfenyegette őket, hogy bepereli, de végül nem perelte be, úgyhogy itt most mindenki dönts el, hogy kinek volt igaza. Azt se tudjuk nyilván teljesen pontosan, hogy akkor ő most igazán veszélyek nélkül pályára léphetett volna az NBA-ben. Minden esetre maradjunk annyiban, hogy az NBA játékosok abszolút nem bíznak a doktorokban, a csapat doktorokban. Kawhi Leonard esete szintén ide tartozik. Abszolút nem bízott meg a Spurs doktoraiban, mert mondta, hogy neki továbbra is fáj, neki továbbra is kényelmetlen ott. És hiába mondták a Spurs doktorai, pedig tök jó vagy, és játszhatnál. És aztán ugye végül csak sikerült ezen a sérülésen túl lennie. A 2000-es években a legnagyobb ilyen eset az pedig szerintem Grant Hill. Az a Grant Hill, aki konkrétan mondta, hogy amikor eltört a bokája, csak ugye nem tudták, hogy eltört, hanem azt mondták, hogy csak meghúzódott, hogy megnyugodott, amikor végül kiderült, hogy eltört a bokája, hogy akkor nem ő volt a puhány, mert így konkrétan mondogatták neki az edzőn a játékosok, hogy menjél már vissza, hát most komolyan nem tudsz játszani egy kis húzódás miatt. Gyakorlatilag visszament törött bokával. Ezt képzeljük el, hogy miért ilyen óvatosak mostanság az NBA játékosokkal az orvosi stábok, mert sem a bizalom nincsen meg, és rengeteg félrediagnosztizálás történt az elmúlt 20-30 évben. Még tovább tudnám sorolni a példákat, tehát itt van előttem még három, csak nincs annyi adásidőnk. Yes, csak Zoli, neked van bárki, aki még eszedbe jut, és most így nem hangzott el?
Most így hirtelen nem. Annyit egyébként tegyünk hozzá, hogy előfordul igazából a legnagyobb neveknél is időnként az, hogy nehezen diagnosztizálnak valamit. Lehet egyébként, teljesen laikus vagyok ebbe, de talán egy mondjuk egy belgyógyásznál ez talán megbocsáthatóbb, mint egy specifikus sportorvoslással foglalkozó szakértőnél, mert itt talán azért pontosabban kellene tudni, és ugye nem is lehet annyi terület, annyi rendszer a szervezetünkön belül érintett, hogy talán ez könnyebb, de lehet, hogy egy orvos megcáfolná ezt, és azt mondaná, hogy pont, hogy ez a nehezebb.
Hát van egy pár orvos hallgatónk, majd reagáljatok.
Úgyhogy bátran tegyetek tisztába minket, hogyha ha mondhatom ezt így, köszönjük.
11. kérdéssel folytassuk, kérlek Zoli.
A 11-es kérdés Peti nevéhez fűződik. Sziasztok! A Westbrook szituval kapcsolatban kérdeznénk tőletek. Láttok esélyt arra, hogy Ham látszott kezdőként, kázi hatodik emberként használja őt? Esetleg Schröder érkezésével kikerülhet a rotációba? Westy nélkül a Beverly, Nunn, Schröder, Reeves hátvéd rotáció szerintetek jobban muzsikálna? Én gyors leszek, mert én annyira egyértelműen látom ezt a helyzetet. Mind a kettőre igen, a válaszom egyértelmű igen. Abszolút látok arra esélyt, hogy Westy látszatkezdő lesz. Azt tök egyértelmű, hogy az elején a státusza miatt, és nyilván abból is indulok ki, amit Ham lenyilatkozott, hogy a Darwin barátunk, hogy ő még mindig egy MVP kaliber játékos lehet. Az elején tolni fogják, a Lakers kiszámíthatóan szerintem, de ez már inkább csak tipp, mint tuti biztos vélemény. Szerintem kiszámíthatóan borzasztóak lesznek, és aztán pedig én arra számítok, hogy kikerüljön teljesen a rotációból, és kiültessék. A kérdésre pedig egyértelmű válasz a másik kérdésedre, hogy a Beverly, Nunn, Schröder, Reeves hátvéd rotáció szerintetek jobban muzsikálne. Abszolút igen, és nem azért, mert hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy Westbrook MVP éveiben például egymaga többet ért, mint ez a négy játékos, de jelen pillanatban LeBron és Anthony Davis mellé bárki, aki tud dobni, de tényleg bárki, egy Campazzo is jobb fit lenne, mint Westbrook.
Yep, nem is tudnék mit hozzátenni.
És nem is kell elit dobónak lennie, tehát egy ilyen 32-33%-os dobóval, mint amilyen például mondjuk Beverly, már abszolút többre mennek, mint Westyvel.
Mert Beverlynek azért voltak ilyen 40%-os szezonja is.
Voltak jobb szezonja is.
Őt tényleg nem fogja feladni az ellenfél. Szinte Peti kérdezi, ha cserére kerülne sor, vannak-e ötletek? Mit gondoltak az alábbi két cseréről, mennyire lehetséges? És akkor mondanám az első cserét, ha a Charlotte a tank mellett dönt, én itt már hozzáfűzném azt, hogy történelmi pillanat ez a Charlotte Hornetsnek. Tehát ha ők most idén nem döntenek a tank mellett, az valahol végleg beározza őket, mert Bridges nincs, csak Rosiét és gyakorlatilag Haywardot kéne elcserélni ahhoz, hogy ez a csapat rossz legyen, Lamelót majd valami kamusérüléssel kiültetik, mint Shaggy-Gis Alexandert az OKC utolsó két hónapban, majd lesz nyilván csereadásunk Szemivel, valamikor, hogyha össze tudjuk hozni, hát abba csak úgy repkedni fognak szerintem a Hornets cserék. És reálisnak is érzem, tehát ha valamikor, akkor most most ezt az egy évet valahogy könyörögjék ki Jordannél. Na mindegy, csak ennyit hozzá akartam tenni, mert ha a Charlotte itt bemegy a 11. helyért, hát én nem is tudom, hogy mit csinálok. Charlotte, Westbrook plusz pikkek, esetleg még Max Christie, ugye a most draftolt Lakers játékos, Haywardért és Oubre Juniorért. Tehát akkor ugye itt a Charlotte azt mondja, hogy Westbrookot benyeli, nyilván utána ki is vásárolja, és Haywardot és Oubre-t odaadja, és még kapja a két pikket. Szerintem ez maximálisan megvalósítható. Nem tudom, hogy vagy vele, Zoli, de...
Simán, ugye Oubre, hát hihetetlen hullámvasúton van az elmúlt években. Volt, hogy minden contender álmának tűnt az a srác, aztán meg a liga legrosszabb játékosának hónapokon át. Úgyhogy nyilván ő se egy tökéletes fit, de...
És
de
a sérülékeny Gordon Hayward sem egyébként, ezt tegyük hozzá. Csősön,
igen. Tehát nem tökéletes fit.
Nem ez a legjobb csere a Lakersnek, de a másik oldalról csinálnám.
Abszolút, két pick ezért a csomagért szerintem több, mint csodálatos lenne. Én se látom egyébként reálisnak feltétlenül a Lakers szempontjából, de hát a Lakersnél még mindig kicsit azt érzem, hogy ők teljesen ilyen álomvilágban élnek Westbrookkal kapcsolatban, és ha most megkérdeznéd őket, lehet, hogy még mindig azt mondják, hogy hát lejáró, de ő Westbrook, és pont azért, mert lejáró, hát adja már valami értéket. Tehát szerintem teljes álomvilágban vannak még mindig, és ami az ennél is durvább és rosszabb álomvilág, az pedig az, hogy még mindig azt gondolják, hogy ezt meg lehet oldani. És ez a csapat Westivel 30 percet játszva contender lehet, ami nyilvánvalóan teljesen esélytelen.
Egy Lakers Jazz Mavericks 3-as cserét is hozott nekünk Peti, amiben azt mondja, hogy ugye Westbrook nyilván a Jazzhez kerülne, és ebben a 3-as cserében Conley kerülne a Mavshez, és Tim Hardaway Jr. a Lakershöz, és ha jól látom, Tim Hardaway Jr. mellé vagy Clarksont, vagy Olinyiket, vagy esetleg Beasley-t még megkapná a Lakers. Ha ez mondjuk, tegyük fel, hogy Beasley, aki egy viszonylag jó off-the-ball shooter, akkor is egy kicsit ilyen necces érzéseim vannak. Nem tudom, hogy Tim Hardaway Jr. egy kicsit is jó fit tudna lenni LeBronék mellé. Tehát, hogy neki is kell valamennyire a kezébe a labda, ő se igazán jó off-the-ball játékos, nem igazán jó védő, ebbe se nagyon mennék bele a Lakers helyében.
Hardaway, mint spot-up shooter egyébként kifejezetten jó, tehát az elmúlt vegyük le ezt a 21-22-es szezon, de az előtti két szezonban Luka mellett kifejezetten ilyen elithez közeli számokat hozott, ilyen 38-39%. Tehát LeBron gyönyörűen megtalálna a spot-up szituációkban, és nagyon nem kell egyébként a kezébe labda, ugye nem tör be sokat, ő igazából egy free and day játékos, ez csak ugye a védekezés az általában halvány. Elő tudja venni időnként, de nem konzisztens. Ő szerintem nem lenne rossz fit, tehát annál, ami a Lakersnek van most periméteren, ugye nyilván LeBronon kívül abba gyönyörű
ember. Mondjuk igen, lehet, hogy upgrade lenne. Ja, minden esetre nehéz.
MF szempontjából én csinálnám, bocsánat. Nyilván a MF szempontjából ez.
Tehát Conley jöhet, főleg
abszolút.
Így.
Abszolút. Hát így persze, kísérletezés igen, ez a mostani szituáció is a MF-nél abszolút kísérletezés lesz, ami a secondary ball handler-t illeti, szóval akkor már miért inkább Conley-val kísérletezel, hogy hát ha egészséges is benne van még egy nagyon jó szezon.
Akkor viszont azért levonhatjuk tanúságnak, hogy nagyon nehéz jó Lakers cserét csinálni azért, mert azt a két picket bele kellene adni igazából, ha csak egy picket, azt nem tudom, hogy ki az, aki csak úgy poénból egy 27-es pickért benyeli Westbrookot és ad valami értékes játékost. Mert értem, hogy Westbrook lejáró, de ugye, szóval ezzel küzd a Lakers a való életben is, nem csak mi itt ez elméleti asztalon.
Ha van még GM, aki lát Westbrookba egy 3 évet, akkor talán, de hát ő meg oda megy, ahova akar, és annyiért megy, ahova akar, ugye, tehát ez is problémás, hogy akkor meg is kéne hosszabbítani már előre, és akkor meg ahhoz, hogy aláírja, valószínűleg masszívan piaci érték felett kéne neki ajánlani.
A 13-as kérdéssel menjünk tovább, Zoli, kérlek.
Az NBA fekete listája. A ligától örökre eltiltott személyek és sztoriaik. Kíváncsi vagyok, hogy mit találtál, Gábor.
Hát egyrészt ugye Donald Sterlinggel kell kezdenünk, akit végül sikerült eltiltani, az nem volt egy könnyű menet, de erről nem olyan régen beszéltünk, csak az ő nevét azért említsük meg. Aztán érdekes például O.J. Mayo esete a mostaniak közül, akit csak 2 évre tiltottak el, de azóta se jött vissza az NBA-be, de ennél is sokkal izgalmasabb az, hogy 1991. októberében a Dallas Mavericks egy bizonyos Roy Tartlit tiltott el. Na most ugye mit csináltak a 90-es évek elején a játékosok, nem okozok majd nagy meglepetést, hát drogoztak. Nem mindenki természetesen, de ő eléggé. 94-ig tartott az eltiltása, és akkor utána visszaengedték a ligába. De az a vicces, hogy egy ilyen substance abuse eltiltásnál utána azt kell aláírnod, hogy még alkoholt sem iszol. És ugye ez sajnos Terplinál nem nagyon sikerült, és 95-ben alkoholt találtak a szervezetében, és eltiltották végleg. Abban az időben azt kell, hogy mondjam, hogy amikor visszajöttél, és azt mondtad, hogy én tiszta vagyok, akkor tényleg onnantól nagyon szerzetes életmódot kellett élned. Akire még szeretném felhívni külön a figyelmet, Chris Washburn, ő a Golden State Warriors és az Atlanta Hawks játékosa volt, hogy 89-ben úgy tiltották el, hogy 3 különböző alkalommal is pozitív drogtesztet produkált. Azért voltak itt olyan játékosok, akik tényleg 80-as évek végén rajta voltak az anyagon, tehát nem időnként, meg nem tudom én egy nagyobb buli közben bekokainoztak, hanem nem kisebbíteni akarom ezt, félreértés ne essék, csak relatíve ahhoz képest, hogy konkrét függő vagy, mert itt voltak konkrét függők, és tudjuk, hogy ebbe bele is haltak játékosok, tehát nem csak az van, hogy eltiltogatták őket. Egyébként John Drew-t is meg lehet említeni 86-ból, konkrétan szintén többszörösen megsértette az NBA drog politikáját. Úgyhogy, hát igen, ez volt a legfőbb oka az ilyen végleges eltiltásoknak. Voltak ideiglenes eltiltások, nem is kevés, és abba szintén szerepet játszott nem egyszer a drog, szerintem Birdmanre, Chris Andersonre mindenki emlékszik. Aztán ugye, ami még érdekesebb, hogy Tyreek Evans konkrétan dopingszerrel bukott le, és ugye ez micsoda szürke zóna az NBA-ben, hogy Hedo Türkoglut például eltiltották, emlékszem, valami fél vagy 3 hónapra doppingszer szedéséért, meg nem tudom, Nikola teszt, hogy így nagyon nehéz azt mondani erre, hogy ez komolyan vehető. Tehát, hogy pont ők, miközben tudjuk jól, hogy a nyarat több játékos is végigkokszolja, nyilván most már sokkal fejlettebb szerekkel, sokkal kevésbé ártalmas szerekkel, ekkor az NBA-nek az orvosai nem nyűzsögnek ott, hogy gyorsan pisíj bele ebbe a pohárba. Tehát nem az van, mint a kerékpárosoknál, akik ma elmennek, nem tudom, télen Tenerife-re edzőtáborba, aztán még ott is bármikor megjelentett injekciós tűvel valaki. Szóval itt nem ez a helyzet. És hát ezt már korábban te is említetted, Zoli, hogy itt azért, nem tudom, állkapcsok nőttek ki, én tényleg nem akarok senkit megvádolni, de légy szíves, nézzétek meg, hogy Mike Conley hogy nézett ki a draftolásánál, és hogy néz ki ma. És úgy mondom ezt, hogy az egyik kedvenc játékosom, és nincs rá bizonyítékom, hogy történt-e valami, de azért ezt légy szíves, nézzétek meg. Szóval ezek nagyon érdekes ilyen szürkezónás dolgok. Az biztos, hogyha rajta vagy az anyagon, azt nem találta az NBA.
Big Jack Molinastra érdemes megemlíteni, ő ugye nagyon-nagyon régi sztori, 53-as drafton volt kiválasztott, tehát gyakorlatilag 70 éve.
Ó, igen.
Már nincs is közöttünk.
De az nagyon kemény.
Nagyon régóta, igen. Tehát ugye ez ővé volt az első ezen úgynevezett point shaving történetek közül, amik ugye point shaving az mit jelent, amikor nem feltétlenül arra fogadsz, hogy mondjuk a csapatod kikap, vagy nyer, hanem hogy milyen különbséggel teszi azt. És itt lehet győzelemnél is, meg ugye vereségnél is faragni abból a bizonyos pontból, ugye az over-under például a csapatodra azt mondják, hogy ti 6,5 ponttal nyertek, és utolsó percben, fél percben mondjuk vezettek 8-al, szépen eladod a labdát, és probléma nincsen, jó esélye bejön a dolog. Na ő a saját csapata ellen fogadott így, ugye, hogy egy bizonyos pont átlagú győzelem vagy vereség legyen a végére, és aztán lett belőle egy laza 37 letartóztatás az ügyből, amikor ugye elkezdték felgöngyölíteni ezt a szálat.
És tegyük hozzá, és hogy ez a fogadási csalás dolog, ez a 60-as években elég nagyba ment még az NBA-ben, amikor igen, nem
és kerestek. Igen, és a maffia is erősen benne volt, tehát a, kicsit a tétje is más volt, mint ma, hogyha egyáltalán létezik még. Valamilyen módja biztos létezik, tehát szerintem játékosok azért fogadtak akár ilyen családtagon keresztül, vagy családtag barátjának a barátján keresztül, de valószínűleg nem olyan szinten, mint ugye régen. Például ebben a botrányban egyébként benne volt Connie Hawkins is, aki később ugye a Hall of Fame lett, illetve Roger Brown is, aki egy híres egyetemi játékos volt, de ő végül nem is került a ligába, Connie Hawkins végül azért az NBA-ig is eljutott, sőt, hát ugye Hall of Fame mellett végül.
Na igen. 14. kérdésünk, mailbag adáshoz Zsolt kérdezi, Most, hogy átvettétek az összes csapat off-seasonjét, és meg is tippeltétek mind a győzelmek számát, az jutott eszembe, hogy vajon kijön-e a matek, az az összes tipp együtt kiadja a szezon győzelmeinek számát, ami mellesleg 1930. Ugye nekem kijön, mivel én elkészítettem a táblázatot, te ezt a következő adásra kénytelen leszel megtenni, de ugye tavaly is emlegetted, Zoli, hogy te szándékosan azt a táblázatot nem töltött ki csak arra az adásunkra, ahol a tíreket és az over-under beteket csináljuk.
Igen, igen, mert ilyenkor, amikor ugye megtippelek egy meccs számot, akkor az adott csapat, úgy gondolkodom az adott csapatba, ugye, hogy külön-külön, ha csak őket egy vákumban nézed, mit érhetnek el. És nyilvánvalóan így nem gondolkodhatsz, hogyha az egész ligát megtippeled, mert egyszerűen nem fog kijönni a matek. Tehát amikor ez történik, jellemzően egyébként már megfigyeltem, hogy sokkal-sokkal több, magasabb számú győzelmet tippelsz, hogyha összeadod. Ez nyilvánvalóan így lenne nálam is, hogyha összeadnánk.
Hát igen.
Kedves nézőhallgatónk, ezt megtette, vagy azért nem volt annyira hardcore?
Nem, annyira nem volt hardcore, de ugye mi készítettünk ezzel kapcsolatban egy Excel táblázatot, úgyhogy én nekem ez az Excel táblázat már nyár közepén kész volt, és hozzáteszem, hogy én is, tehát nyilván nem gondolom ugyanazt júniusban, mint mondjuk október elején arról, hogy a következő szezonban pontosan mik lesznek az erőviszonyok, addig egy-két dolog azért történik, és aztán elkezded nézni a preseason meccseket, abból is nem sokat, de egy-két dolgot már következtethetsz. Tehát magyarán én is át fogom nézni ezt a táblázatot a következő adásra, Zoli meg szépen megcsinálja, és akkor majd tudjátok a pontos számokat is bennem. Nem is biztos, hogy beszoktuk mondani itt a tíreknél, de ugye az over-under-öknél majd...
Nyugatot is szerintem nagyon nehéz megtippelni, keletet is viszonylag nehéz, és a contender-öket is, ugye most Baskának, amit töltsetek majd ki, csinálja a power rankingjét, megosztotta a nagy csoportban is, meg az oldalán is.
És 1-től 30-ig szépen be kell írni a csapatokat.
Be kell húzni. Nyilván 20-tól felfele 30-ig kb. Tök mindegy, de például az első tized borzasztóan nehéz volt összerakni. Tehát akár rendszer raktam össze, mindig volt valami problémám. Például a Dallas, Denver, Miami trióból lehet, hogy kettőt ki kell hagynod konkrétan a tízből, de egyet biztos, és úgy egyik se néz ki igazán jól.
Itt most gyorsan tegyük hozzá, hogy ez ugye a bajnok esélyes content, tehát nem az alapszakaszról beszélünk.
Igen. Igen. Így van, így van. Igen. És nehéz.
15-ös kérdés jön, Zoli.
Tamás kérdés. Sziasztok, a mérbegadásban egy kérdés. Olvastam, hogy Erik Pascal, vagy Pascal komolyan fontolgatta a tavalyi szezon után, hogy abba adja a kosárlabdát. Ez megdöbbentett, mert a Warriorsban egy csupa szív, szorgalmas játékosnak ismertem meg. Persze simán lehet, hogy a képességének a korlátja az NBA szintje alatt van, de vajon egy ilyen kosárlabdásnak milyen alternatívái lehetnek, ha nem akar külföldre menni? Ott a G-League, de az egy karrier cél lehet-e valakinek, hogy ott töltse pályafutását, vagy csak ugródeszkának alkalmas. Egy sok százmilliós országban, mint az USA, nincs igény helyi, akár állami bajnokságokra? Ugye ez teljesen lefedi az egyetemi sport, de akkor profi sportol az USA-ban ne legyen senki azon a top 400 játékoson kívül, aki az NBA-ben szerepet kaphat.
És akire ezt tegyük hozzá, szerintem, hogy az a top 400, abból már kb. 150 nem Egyesült Államokbeli.
Az amerikai mentalitásból fakadhat az, hogy aki nem a legjobb, a legmagasabb szinten van, az már nem is érdekel senkit. Köszi, hogy kitértek erre a témára, Tamás. Szeretnék visszafele haladni. Az amerikai mentalitásból fakadhat-e az, hogy aki nem a legjobb, a legmagasabb szinten van, az már nem is érdekel senkit? Ez abszolút így van. És hozzáteszem, ez azért nálunk is így van. Tehát meg lehet, hogy mindenhol. Nem magamról beszélek, de ugye általánosságban ez a tapasztalatom olimpiák idején. Az ezüstérmest is már borzasztó hamar elfelejtjük. Lehet, hogy az aranyérmeseket is bizonyos sportokban. Az igazság, hogy a piac az nagyon kegyetlen, és főleg ma egyébként, amikor annyiféle sportot nézhetsz, annyi inger néz, igenis sajnos más a megítélése egy nagy címnek, vagy akár egy éremnek, mint volt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt.
Igen, de azért nálunk a Magyar Kosárlabda Szövetség 4 országos osztályt üzemeltet mondjuk a fiúknál, tehát van ugye egy NB1-ünk, egy NB1B piros, egy NB1B zöld és egy NB2, és alatta még megyei kosárlabda is van. Szóval ezt azért tegyük hozzá, hogy nálunk ennek nincs olyan következménye, mint az Egyesült Államokban. Én utána néztem.
De Európára jellemző is egyébként igen, sok, relatíve sok elérhető hely van.
Hát az USA-ban kérlek szépen van a G-liga, amit most már ugye emelik a fizetéseket, tehát nyilván azért az USA-ban is rájöttek arra, hogy itt már olyan problémák is vannak, főleg a sok európai játékos bejövetelével, hogy itt nagyon tehetséges amerikai játékosok, akik esetleg late bloomerek, azok úgy kerülnek ki a kosárlabda berkeiből, hogy nincs egy alatta lévő liga, ahol meg tudják magukat mutatni. Éppen ezért a kérdező mondta, hogy hát cél lehet-e a G League? Lassan igen, Tehát igazából a kosárlabdával akarsz pénzt keresni, akkor eddig olyan lehetőséged volt, hogy Európába mentél. És ezt sokan meg is tették, és szerintem ők jól is jártak pénzügyileg. De kétségtelen, nem mindenki akar úgy pénzt keresni, akármennyire szereti a kosárlabdát, hogy évekig távol legyen a családjától, az otthonától, ez teljesen tiszta sor. Erre most csak a G League van, mert képzeljétek el, hogy még egy olyan basketball league van, ami még a mai napig megy, ez pedig az American Basketball Association, vagyis az ABA, ami ugye az NBA-vel aztán összeolvad, de még megmaradt külön ez az ABA, és ez a mai napig megy, tök amatőr. Tehát itt nem kapnak fizetést a sportolók, de azt hiszem 65 csapat van. Van még ez a Continental Basketball League, ez 2009-ben, ha minden igaz, akkor bevégeztetett. Úgyhogy tényleg ez a helyzet, amit mond a kedves kérdezőnk, hogy hát itt tulajdonképpen nem nagyon van Erik Pássának más lehetősége, mint hogy A. G-ligába menjen, 2. külföldre, C. legyen egy nagyon-nagyon jó haverja, és az hívja be az NBA-be.
Igen, most egyébként már a Minnesota-nál van, és most játszott is az előszezon meccsen. Ami kulcs szerintem, és amit szerintem elég jól elkapott Tamás, igenis az NBA játékosok, és főleg azok, akik ott megfordultak, nagyon sokszor úgy gondolkodnak, hogy vagy az NBA, vagy semmi. Olvastam egy fórumposztot a minap McClung-ról, aki akármikor lehetőséget kapott eddig, mindig relatíve jól játszott. Jó statokat hozott, jól dobta a triplát.
De hajtott, még NBA meccsen is. Tehát itt nem csak...
NBA meccsen is.
Igen.
És felmerül a kérdés, hogy miért próbálkozik most ez a szerencsétlen, aztán most épp a Warriorsnál volt?
Igen, most nem a Warriorsnál volt, hanem már nem is tudom, hogy hol, de onnan most rakták ki.
Igen, Warriorsnál volt előtt, és most egy másik csapatnál. Felmerült abszolút a kérdés, hogy mi a fenél nem jön el ez a srác Európába, és keres sokat. Ugye a probléma az, például nála, hogy bizonyos skilleket keresnek, és hiába jó abban, amit csinál McClung, egyszerűen arra nincs igény. Tehát arra, hogy a kezedbe adják a labdát, és te szépen csinálj vele valamit, arra ott vannak a sztárok az NBA-ben, és mindenki másnak el kell fogadni a szerepét rajtuk kívül. Aki nem jó ma védekezésben és triplázásban, sőt lehet extra is triplázásban, nem fog helyet kapni. Brady Haslip, kanadai csávó, elég nagyon jó példa. Az ember ott van a világ, ott volt és ott is van még most is a világ legjobb shooterei között.
Abszolút.
Egy meccsen egyszer 15 triplát rámolt be, és nem. Ő specifikusan soha nem is játszott. Egyetlen egy alapszakasz NBA meccsen sem. Mindig kirakták a preseason során a csapatból. Miért? Ezért. Mert egyszerűen hiába volt ott tényleg a világ legjobb shooterei között. Alulméretezett, védekezés nem olyan, és ez a problémája McClung-nak is valószínűleg, még egy csomó másik játékosnak. És nem biztos egyébként, hogy most már annyira egyszerű például neki is, hogy egy Jimmy Fredetnek eljönni Európába, mert Európába is most már egyszerűen, sőt, Európa talán még inkább igaz, hogy ha nem tudsz valamennyire védekezni, akkor nagyon jó csapatnál nem lesz esélyed, ha nem tudsz rendszerben játszani, gondolkodni. Alacsonyabb ligákban tuti, hogy játszottának Európában, tehát McClung is mondjuk eljönne egy magyar bajnokságban, simán kapna helyet, én azt gondolom, nem lenne kérdés, és ő azért gyengébb Euróliga csapatban is, de itt meg az jön ugye képbe megint, hogy ők tényleg úgy gondolják, hogy az NBA vagy talán semmi, vagy legalábbis nagyon hosszú ideig ezt gondolják, 25-26-27 éves korukig.
Igen, meg akarják próbálni. Persze, tehát igen, meg akarják nem. próbálni azt, hogy bekerüljenek, mint a világ legjobb ligája, és ha már Amerikába születtem, tehát valahol igen. Ez tök logikus, meg nyilván nem akar esetleg feltétlenül mindenki külföldre utazni. Teljes mértékben belátom,
igen,
hogy
igen.
Van, aki nem szeretne esetleg ott élni, meg a haverjaitól távol, vagy az ismerőseitől, a szeretteitől, hát ez szerintem abszolút érthető. A következő kérdés az, ami miatt a legjobban fáj nekem, hogy Zoli nem tudott most kiszakadni a munkából, mert ez egy elképesztően fantasztikus, kreatív kérdés, amire igazából bókás válaszokat lehet adni, de már a kérdés önmagában is olyan, hogy nagyon szívesen megmutatom nektek, kedves hallgatók. Pétertől Patreon istene egy mailbegadás erejéig átváltoztat titeket három film rendezői és produceri szerepébe. A feladat mi sem egyszerűbb, mint a Space Jam 2 helyett a Space Jam 2B Alternate Universe, a Space Jam Redeem és a Space Jam 3 New Era szereplőit összeválogatni. Az Alternate Universe című filmhez James körül egy másik csapatot kell összeválogatnatok, akikkel szívesebben láttatok volna mostani filmben, és nekik társítsatok karakter szupererőt, ha eltér a mostaniaktól. Az aktuális NBA játékosokból lehet válogatni. akkor én itt most le is állnék, mert most nyilván majd a másik két csapathoz is lesznek instrukciók, de akkor elmondanám, hogy ehhez a bizonyos jelenlegi csapathoz én kiket gondoltam James csapattársainak, és ugye az aktuális NBA játékosokból válogatva. Szerintem az egyik egy Zion lenne a gumitank. Gyakorlatilag minden más játékos lepattan róla, és így pattogva megy előre, és ez lenne az extra képessége. Aztán itt lenne nekünk Morant a helikopter, aki ilyen 360-okba közlekedne a pályán, néhol a levegőben, néhol pedig a földön. Itt lenne nekünk Gobert a teleszkópkarú. Itt ugye fontos az, hogy Gobertnek a feje alapból egy rajzfilm figurára hasonlít, tehát minden filter nélkül is úgy néz ki, mint egy rajzfilm figura, és azt gondoltam, hogy ő egy olyan játékos lenne, akinek a karja így teleszkópként kinyúlik és vissza, illetve Draymond a kidobó fiú és UFC harcos, ezt azt hiszem, hogy nem kell magyarázni, az ő feladata az ellenfelek eltakarításából állna, látványos rugásokkal, és mint most már tudjuk, ütésekkel. Ez lenne a jelenlegi, neked most így hirtelen eszedbe jut-e valaki?
Pár európai eszembe jut. Rudi nem olyan csúnya, Rudi Gobert. Vagy te sem azt mondtad, hogy csúnya.
Nem, csak úgy néz ki, mint egy rajzfilm karakter a feje.
Nekem Ricky Rubio eszembe jut, és a szuper eleje ez a kiskutya nézés lenne.
Jó.
Valakire ránéz a szemével, és egyből elfelejti, hogy az ellenfele elfelejti, hogy el kéne őt pusztítani a pályán. Luka képessége lehetne az ugye, hogy extrém mennyiségű könnyet tud kipréselni magából, és akkor elcsúsznak az ellenfelek, úgy telesírja a pályát. Jokic nyilván az a játékos, akinek a passzkészségét kell valahogy ugye elkapni. Például Jokic lehetne az, aki meg tud nyitni, és kicsit most lopok a Marvel univerzumból is. Ugye Wong szokta azt csinálni, hogy megnyit egy-egy ilyen portát, és akkor ott átnyúl. Jokic lehetne ezt, hogy meg tud nyitni ilyen portálokat, és úgy oda tudja passzolni bárhova, bármikor a labdát. Gyakorlatilag ezek így eszembe jutottak.
Szerintem ez teljesen okés, annyira, hogy Jokicnál majdnem teljesen ugyanezt majd halljátok tőlem is hamarosan.
Kelly Oubre meg nyilván ugye mindenkit őt úgy tartja számon, mint ez a modell gyerek, szóval így tényleg egy így férfi szemmel is mondhatom, azért eléggé modell feje van, el lehetne őt adni címlapokon, úgyhogy ő meg ezt, hogy ránéznek, és akkor lefagynak addig az ellenfelek, és nem figyelnek a játékra.
A Redeem című filmhez az előzmény a 2006-os amerikai Zakó, amivel az emberek elvesztették a hitüket a kosárlabdával. Mennyire király! És szitok szóvá vált. A film célja visszaadni az emberek hitét, megmutatni, hogy van még visszaút a kosárlabda világába egy távoli bolygón, ahol a meseősök és a liga akkori sztárjainak közösen kell legyőzniük a gonosz csapatát. Itt az akkori 2007-ben játszó NBA játékosok közül lehet válogatni, kiválasztani egy főhőst és négy fős csapatát. Akkor itt is mondanám, hogy 2007-es csapatom hogy néz neki, Kobe Bryant a főhősöm. Én azt gondolom, hogy ő neki volt olyan karaktere, amit nagyon-nagyon sokan így át tudtak élni, leginkább talán a legnagyobb sztár volt média szempontból, és ezért ő ott a jó főhős.
Szerintem nem kérdés, akkor ugye LeBron 22 éves volt, még nem volt olyan szinten. KG-t lehet említeni, Shaq 34 évesen már kicsit túl volt a zeniten. Kobe volt a legszorosabb értelembe vett sztár akkor a ligában, nem kérdés.
Így van. És kik a... hát ezt nagyon élveztem. Ki a négy csapattárs? Nash a csúszós gyíkember, Nashről lecsúsznak az ellenfelek, így átsiklik köztük, és így folyamatosan, alapból egy kicsit ugye gyíkfeje van Nashnek, de hogy végig ilyen masszába lenne gyakorlatilag, amitől így lecsúszol róla. Kori Megeti, a felfújható izomlufi, Kori Megeti bármikor fel tud fújódni, mint ahogy a karrierje során is megcsinálta párszor, és gyakorlatilag ez lenne a képessége. Dirk a kejfej Jancsi, Dirk úgy dobna, hogy így leakasztaná valahol a lábát, és nem csak hátradől, hanem teljesen hátra megy a földhöz, onnan visszapattan, és így megidézzük a Dirk fadeaway-t, és Jason Williams a mágus. Jason Williams dolgokat csinál a kezével, és nem látod, hogy hol a labda. Kicsit hasonlóan, mint a Jokic féle portál vetős történet, úgyhogy őket választottam ki 2007-ből Kobe csapattársainak.
Jó hangzik nekem. Nekem lenne egy szuper gyors játékos, egy gyalogkakuk, Tony Parker, 24 éves Parker, azt hiszem nem kell megmagyarázni. D-Wade, kicsit olyan ilyen Captain America típus, ő akkor ugye 25 volt, és gyakorlatilag pályafutás csúcsán az MVP szezonja, ami ugye sokak szerint MVP kellett volna, hogy legyen, az később jött 2009-ben, de 2007-ben is gyakorlatilag ugyanaz, sőt, talán egy még jobb játékos volt. Ő ez a Captain America, nincsen ilyen szuper képessége talán, de ugye egy átlagemberhez képest sokkal-sokkal jobb, és összetartja a csapatot. KG-t is valahogy ide kéne venni. KG a telepata módjára tudja, hogy
a tudja
az összes titkodat, igen, meg az összes félelmedet tudja KG, és azt súgja a füledbe, amitől lefagysz, amitől begörcsölsz. És hát Gilbert Arenas pedig ugye akárhonnan be tudja dobni a pályáról, mert ugye annyira jól lő.
Igen, sejtettem, hogy ez lesz a vége, de így is nagyon tetszett. A C-verziónk ugye a New Era film 2025-ben jelenik majd meg, ezért ehhez 2024-25-ből kell válogatnotok. A jelenlegi tudásatoknak megfelelően választátok ki az akkori filmhez legrátermettebb főszereplőt, és az ellenfél öt játékosát, akik ellen Bugs-széknak nyerniük kell. Na most én itt nem csak az ellenfél öt játékosát választottam ki, hanem a főszereplő mellé is négyet, tehát egy ilyen teljes, hogy is mondjam csak.
Bocs, ide beszúrottam, hogy jelenlegi tudásunk szerint elég egy játékos, ugye Van Banyama is, és ennyi. Meg vagyunk ezzel, igazából mindent csinál majd.
Igen, egyébként ő az ellenfél csapatában ott is lesz, szóval, hogy egy teljes ilyen sztorit próbálta meg köré felépíteni, és ez a teljes sztori pedig itt a 2025-ösnél úgy néznek ki, hogy az ellenfél az a The Freaks, Giannis, Wembanyama, Holmgren, Zion és egy robot Kavaillyal kiegészülve, aki akkorra már ugye 35 éves lesz, vagy 36, de ilyen gyakorlatilag, mint a Terminátor úgy néznek
ki. Most láttad, hogy néznek ki a lábai? Én megmondtam, kicsit féltem. De tényleg úgy néz ki, mint hogyha ő felvette volna egy bodybuilding-et sportnak erre nyára. Brutális ló combokkal jött vissza, én nem is tudom, mit csinál, de neki nem így néztek ki a lábai.
Nem, ennyire nem volt durva, de ugye mindig elképesztően erősek voltak.
Abszolút,
a lábai.
Igen, de inkább ez az izmos szálkás típus volt, most meg kifejezetten bufláknak néz ki, de lehet mondjuk, hogy még lead pár kiló zsírt, majd nem tudom.
Na szóval a frikeket kell valahogy ugye megverni, és hát ehhez okos játékosok kellenek nagy részt. A főszereplő természetesen Luka Doncic, és ő keres maga mellé olyan játékosokat, akik nem ennyire frikek, de jobban átélhető velük ez a, megpróbáljuk megdönteni ezt a nem tudom hány kar és hány lábhosszúságú csapatot, aki velünk szembe áll. Az egyik Jokic lenne, aki annyira okos játékos, hogy megpróbál túljárni ezeknek a hihetetlen karfesztávú játékosoknak a kezén. A másik az Embiid lenne, aki legalább valamennyire tudná ellensúlyozni azt, hogy az ellenfélnél mekkora emberek vannak. A harmadik Morant lenne, aki ugye rohadt nagyot ugrik, de hát ezekhez képest, tehát itt Zionról beszélünk, meg Giannisról, tehát hozzájuk képest nyilván nem, de ő egy kicsit ez kicsiben, és akkor szintén szerintem egy jobban átélhető, szerethető figura lenne ebben a tekintetben. És még Scottie Barnes. Gyakorlatilag őt csak azért raktam be ide, mert ahogy ő mosolyog, az szintén automatikusan egy rajzfilm figura. Tehát őnek is semmilyen filter nem szükséges. Amikor Scottie Barnes röhög, akkor egy az egybe úgy néz ki, mint egy rajzfilm figura. Úgyhogy őt csak ezért raktam be igazából, ilyen plusz egyként. Szerintem menjünk tovább, ha csak nem tudsz most így hirtelen pár 2025-ös szereplőt, akit nagyon kihagytam.
Vemről beszéltünk, ő most mindenkinek szerintem egyből beugrik. És ja, tetszik az európai vonal, tehát én is biztos, hogy Luka Jokic duót azt idehoztam volna, és nyilván akkor ugye a szuper képességek, azokat meg már átbeszéltük, tehát azok itt is adottak lennének.
Akkor viszont menjünk tovább a következő kérdésünkre, ami 17-es kérdés Balástól.
Balázs kérdése, ami egyben 17-18-as is, mert ugye a mindenek az akkor két kérdést tett fel. Sziasztok, két mailbox adás kérdés. Az első, top 10 hazai pálya.
Álljunk is meg, pedig... mert a második kérdésére Balázsnak nem nagyon fogunk válaszolni, azt majd elmondom, hogy miért.
De... A második pedig jelenlegi szerződések mellett posztonként top 3 árérték arányban a legjobb szerződés. Köszönöm, ha megválaszoljátok, csak így tovább. Nagyon szeretem, amit csináltok. Köszönjük, Balázs.
Szóval nem fogunk top 3-at mondani posztonként, mert a posztokat is nagyon nehéz lenne belőni, és a top 3 szerződés pont azért, amit ugye múltkor elemeztünk, hogy itt gyakorlatilag hogyha kiveszed a rookie szerződéseket, akkor minden poszton egy vagy két olyan játékos marad, akinek úgy jó az árérték aránya, vagy pedig azt mondod, hogy akkor elkezded méricskélni a sztároknál, hogy az ő maxa az kisebb, és akkor az ő értéke cserébe nagyobb. Szóval nyilván most jelenleg Jannis szerződése még így is az egyik legjobb árérték arányú, aztán döntsd el, hogy Janniszt most egyes, hármas, négyes vagy ötös poszton kezeled, mert bármelyiken lehetne. Én igazából ehhez csak ennyit fűznék hozzá, viszont a top 10 hazai pálya. Itt arra kérlek, Zoli, hogy egészíts ki a kis listámat, mert én nem tudtam 10-et összeszedni, úgymond. Tehát ahol megvizsgáltam egy csomó szempontot. Az egyik szempont az az, hogy mondjuk nagyon-nagyon jó a légkör, vagy pedig nagyon, hát hogy is mondjam, ellenséges a másik csapattal, tehát esetleg félelemkeltő, bár ezt igazából csak egy-két csapatnál mondhatjuk így ki, és természetesen a Philadelphia ezért benne lesz ebben a listába. A másik pedig, hogy vannak hagyományosan jó hazai pályák földrajzi okokból. Ezen szempontok mentén ugye kiemelkedik nyilván a Portland és a Denver. A Portlandhez tényleg nagyon sokat kell mindenkinek utaznia, Denverbe pedig 1000 méter fölött van a pálya. Tehát ez a kettő, ez biztosan benne van a top 10 hazai pályában. A hangulat, ugye a hangos arénák, akik erről híresek, hogy nagyon-nagyon durván jók a nézőik. Ott a Golden State, a Memphis és a San Antonio az, akit így kiemeltem, mert itt ez NBA szerte íres, ez a három aréna ilyen szempontból. Ugye a Memphisnél a grind, egész grind éra teljesen egységesítette a közönséget, és az egész város nekik szurkol. A Golden State-nél ugye a leghangosabb aréna, a San Antonio Spurs-nél pedig éveken át gyakorlatilag azt mondták, hogy a csapatát legjobban biztató közönség, hát most sajnos idén nem hiszem, hogy ezt meg fogják tapasztalni a srácok, és akkor a már említett, meglehetősen ellenséges légkör miatt a Philadelphia-t és az OKC-t írtam fel, és zárójelben még az Indiana Pacers-t, akik szintén erről híresek, csak ők ugye jó ideje már ilyen félház, meg háromnegyed ház van, szóval a Indianában sajnos úgy tűnik, hogy kezdik egy picit megunni a csapat szerencsétlenkedését, ami nem jó hír, de most talán nem is férne fel a listára, és van egy olyan csapat, akit szerintem sokan kapásba az utolsó helyre raknának, hogy New Orleansban nem is érdekli senkit a kosárlabda, a csapat tulajait sem annyira, stb. Szeretném megemlíteni, hogy amit tavaly láttam New Orleansban a playoffban a hazai meccseiken, az elmúlt évek számomra legnagyszerűbb playoff közönsége volt, és az egész hangulat, ahogy ugye New Orleansi zenészek léptek fel a különböző szünetekben, ilyen szempontból érdemes is visszanézni azokat a meccseket. Fantasztikus volt a hangulat, és nyilván nem tenném fel a New Orleans-t a listára most, de az a pillanat, az nekem ilyen közönség szempontjából top 10-es. Tehát akkor csak összefoglalom, hogy ki az, aki a listámon van. Ha nem értesz ezzel bármelyikkel egyet, akkor őket vedd ki, Zoli, de hogyha meg egyet értesz, akkor meg próbáljuk meg kiegészíteni 10-ig. Szóval a Portland, a Denver, a Golden State, a Memphis, a San Antonio, a Philadelphia és az OKC, ez pedig ugye 7 darab csapat. Ebben a 7-ben van olyan, akit kivennél a top 10-ből jelenleg?
Nem. Át is ők beszélnek el egyébként. A Bulls-t mondtad?
A Bulls-t nem mondtam, látod, ez nem egy rossz tipp.
Bulls, igen, a Bulls egy olyan csapat, és itt már kicsit beszélünk arról, hogy mikor. Mert amikor nagyon-nagyon jó csapat van a Bulls-nál, akkor a közönség az elképesztő, az egyik leghíresebb. És nyilván itt arról is kell beszélni, hogy ez azért egy visszatérő faktor. Tehát mikor milyen csapat van. A Mecca, a New York Knicks.
Direkt nem raktam fel őket. Kíváncsi vagyok, hogy mivel érvelsz, mert én szeretnék elsősorban azzal érvelni, hogy az ellenfél játékosainak akkora motiváció a Gardenben fellépni, hogy szerintem ő nekik ez már elvesz a hazai pályájukból.
Szerintem, ha lenne egy nagyon jó csapat, és ha lesz egy nagyon jó csapat, ezért kiegyenlítődne. Ugye a Madison Square Gardenről azt kell tudni, hogy tényleg a másik legöregebb aréna az egész NBA-ben, és gyakorlatilag tényleg a legnépszerűbb. És persze ebben benne van, hogy a sztárok azok olyan teljesítmény nyújtanak időnként, amilyet, és hogy New Yorkban úgymond agyonverni a hazai csapatot, az tényleg egy kihívás is, és egymás között is beszélnek róla, mint egy külön fegyverténről. De azért valljuk be, hogy ebbe az is belejátszik, hogy a Knicksnek az elmúlt 20 plusz évben olyan csapatai voltak, amilyenek, sosem voltak igazán jók ez alatt az időszak alatt, a play-offba bejutottak azért természetesen sokszor, relatíve sokszor, de soha nem voltak contenderek gyakorlatilag, és én amellett érvelek, hogy igazából 99-ben sem voltak igazi contenderek, hanem gyakorlatilag az egy kicsúszott eredmény volt.
Igen, de ha most bemondjuk a New Yorkot, akkor most be kéne mondani az Indianát is, érted már?
Abszolút, és én oda is venném az Indianát, mert a Conseco is, de egyébként ugye az az előtti stadionjuk is, ami ugye a Fairgrounds Coliseum volt még, ami legendás volt, és még utána volt egy másik stadion is, de azt hiszem még nem a Conseco volt egyből, hanem volt egy átmenet. Legendásak voltak az indiánai meccsek, és amikor még ugye az általad a mai adásban már említett ABA-ban játszott, a ABA-ben játszott a Pacers, akkor is gyakorlatilag mindenki tudta, hogy ez egy hírhet hely. És hát ugye volt egy szomorú része is ennek, ugye, hogy volt az a propángáz robbanás, ami sajnos ugye 70 embert megölt, és 400-an megsérültek. De Indianába, és az egész államban, ugye Indianát egy hihetetlen kosárlabda államnak tartják.
Igen, vallás a kosárlabda, ugye.
Vallás a kosárlabda gyakorlatilag, igen. Hogy ott tényleg ilyen különleges. Tehát azzal azonosítják, hogy nyilván főleg fehérek lakta állam, főleg fehérek járnak a meccsekre, de nagyon-nagyon tudnak szurkolni. És ha lesz újra nagy csapat a Pacersnek, akkor szerintem ezt maximálisan látjuk majd. És egyébként a Paul George éra alatt is láttuk, ott azért hihetetlenül oda tették magukat a nézők, és mindig beszéltük róluk.
Még
a Spurs kapcsán egyébként, hogy ugye az előző hely, ahol játszottak ugye majdnem 20 évet, 93 és 2002 között, a híres Alamodóm, ugye, amiről azt kell tudni, hogy egyébként egy 55-60 ezer ember befogadására is alkalmas stadion volt.
Wow, ezt nem is tudtam én sem.
És ugye, hogyha lehet, hogy aki követte az NBA-t, akkor Kóti Ádám barátunk lehet, hogy emlékszik rá, hogy bizony ilyen fekete függönnyel ugye lekerítették az NBA meccsre, és voltak állítólag olyan meccsek, én magam nem emlékszem, akkor én nem néztem az NBA-t, de azt most, hogy voltak olyan meccsek, amikor ezeket a függönyöket kihúzták, és akkor teljesen más atmoszféra tárult hirtelen eléd, és egy hatalmas stadionban találtad magad, és ez állítólag azon túl, hogy ugye a San Antonio Spurs drukkerek olyanok, amilyenek, hihetetlenül hangosak és szenvedélyesek, még ez is egy plusz faktor volt, hogy körbenéztél, és egy hatalmas stadiont láttál, hogyha az NFL játékosa voltál. És ezt tudják egyébként egyetemi játékosok, mert az egyetemi bajnokság meccseit sokszor ilyen nagyon nagy stadionokban játsszák, és ez az a hazai csapatnak, aki megszokja edzésen is, hogy egy ilyen stadionban játszott, ami hatalmas, egy abszolút előny lehet, mert ők megszokják, de az ellenfél, amikor jön és körbenéz, úgy érzi magát, mint nem tudom, egy koncert színpadán állna, és mindenhol székek tengerét látja, és ez egy ilyen extra stresszfaktor is lehet nekik ennyi ember előtt játszani, mert ugye tudjuk, hogy nem feltétlenül töltik meg mindig, de a székek ott vannak, és azért maga a méretek azok ott vannak, és az atmoszféra ott van.
És akkor azt gondolom, hogy még két ilyen jelöltünk lehet, ahol hagyományosan, statisztikailag is nagyon jó hazai pálya az elmúlt időkben. Az egyik a Utah Jazz, a másik a Toronto Raptors. Én bevallom őszintén, hogy mind a kettőt azért vettem ki, mert igen, tehát eléggé ellenséges légkör van az ellenfelekkel szemben, a Raptors drukkerek is kifejezetten bunkók, például ugye több, most már nem csak a Durant, azóta is volt olyan eset, hogy kifütyülték az ellenfél megsérült játékossát, de az kétségtelen, hogy fantasztikus hangulatot teremtettek, és ugye ők terjesztették el híresen a stadionon kívüli szurkolást úgy igazán nagy méretekben, amit aztán a Milwaukee városa talán még magasabb szintre vitt egyébként 2020-ban, mint a Toronto 2019-ben, de azt mindenképp el kell mondani, hogy én most nem akartam őket kiemelni, mert tényleg eléggé parasztok. A Jazznél szintén hagyományosan jó hazai pálya, nagyon ellenséges hangulat, és hát miért van az, hogy az összes ilyen rasszista beszólásnak körülbelül a fele a Utah stadionjába történik? Hát ezzel mondjuk el lehetne gondolkozni, ezért nem feltétlenül raknám őket se fel a listára. Valószínűleg ennek a két csapatnak is a top 10 környékén lenne a helye, vagy akár a top 10-ben. Úgymond büntettem őket és a közönségüket. Mert ez úgy még nehezebb, hogy én magam is voltam ugye a torontói közönség tagja két alkalommal, és egyébként az egy fantasztikus érzés volt a teltház előtt. Tényleg nagyon jó közönség a torontói. És talán ez a két csapat jöhet még szóba. Én azt gondolom, hogy a többieknél úgy nagyon nincs mit kiemelni. Maximum a Milwaukee miatt pályhat még a fejem, de ő nekik a stadionon belüli szurkolásuk, az talán nem jelent még top 10 hazai pályát, nem tudom. Tehát őket azért meg kell még említeni így mostanság.
Abszolút. Szerintem nagyjából jól átvett.
Aki lehetett, igen, az most itt szerepelt.
Ide.
És még egy kérdésünk van, pontosabban kettő, a másodikat azt te nem tudod, de még Mészáros Peti kérdezett egyet az utolsó pillanatban, azt is szeretném belevenni. Viszont a következő kérdésünk, Dani kérdezi, tehát igen, egy feladat, Gábor és Zali, hát ebből most ugye Gábor lesz, összerakhatná saját kezdőcsapatát a mostani aktív NBA játékosokból úgy, hogy a szerintük legmagasabb játékintelligenciájú játékosok kerüljenek be azzal a plusz csavarral, hogy aki a kezdődben szerepel, abból valamilyen ismérv alapján el tudnátok képzelni, hogy később NBA edző legyen.
Még ez nem olyan nehéz egyébként.
Amúgy annyira nem. A posztok és fizetési sapkát rátok bíznám, hát most odáig azért nem mennénk el. Érdekes lenne látni, hogy melyik csapat lenne az erősebb a pályán, és melyik fejben. Nagyon gyorsan elmondanám szerintem a legintelligensebb NBA játékosok csapatát, amit most össze tudná rakni.
Szerintem hármat eltalálok biztos a kezdődből, de kíváncsi vagyok.
Jó, hát CP3, Lowry, LeBron, Doncic, és hát igazából én itt Draymondot akartam berakni, de inkább Jokicot rakom be.
Négyet eltaláltam a kezdődből. De azt gondolom, hogy LeBron és a két európai, az ugye nem kérdés.
Hát én Draymondot előbb raktam be, mint Jokicot. Tehát, hogy csak nem akarom berakni ide Draymondot, azért, mert a játék intelligencia mellett viszont nem tudom elképzelni, hogy Draymondból edző legyen. Jokicsból meg igen.
Igen, ez mondjuk egy nehéz kérdés, hogy meg játék intelligencia, mi az, hogy játék intelligencia, tehát ez is nyilván. Én azt gondolom, hogy Jokics mindenféle szempontból olvassa annyira jól a játékot, mint Draymond. Nyilván, ami különbség, az az atletikus képesség. Tehát, hogyha ha Draymond atletikusságát odaadnád Jokicsnak, szerintem védekezésben is hasonlóan jó lenne. Nyilván mondjuk ilyen offensive load mellett a mai NBA-ben nem, de készségben legalábbis mindenképp. A játék olvasása, mint olyan ugye támadó poszton, ez nem kérdés, ugye LeBron, Jokic és Luka szerintem a liga legintelligensebb passzolói között ott vannak, hogy az hármasuk ebből a szempontból is teljesen érthető. CP3 pedig hát kihagyhatatlan egy ilyen csapatból, kivel kezdődjön az irányító poszton, ha nem bele. Legendás arról, hogy mennyire jól összetartja a csapatát a pályán, és bár vannak, akik ugye az ő playoff teljesítményét megkérdőjelezik, én mindig árnyaltam ezt, és mindig úgy gondoltam, hogy itt azért igenis nagyon fontos, hogy ki játszik melletted, és hogy mikor vagy egészséges, ami nála egyik szempontból sem volt, hát olyan nagyon kimaxolva ez a karrier. És aki még egyébként szóba kerülhet, hogy az amerikai játékosokat említsem, ugye Lowryt én is felírnám mindenféleképpen, én Middletont is ide venném, aki szerintem egy hihetetlenül intelligens játékos, és védekezésben is, és támadásban is abszolút, talán ő az epitómája, a megtestesítője annak, hogy jó helyen lenni jó időben.
Ha, igen, egy kicsit így az eszéből él valóban. Mészáros Peti azt kérdezi, ugye Will Hardit egy beszélgetés során, vagy lehet, hogy egy podcastből bemondtuk, hogy igen, hát ő volt az egyik olyan edző, aki már 15 állásinterjún járt, az egyik olyan hát segédegyző, akiről tudtuk, hogy majd egyszer vezető edző lesz, és ő kérdezi, hogy kik vannak még. Kik azok, akik most még ott vannak, assistant coachok, akikből valószínűleg lesz vezető edző. Na most a válasz első fele az, hogy a nagy része elfogyott, tehát most már Udokát, Hardit, csomó embert, Willy Grint kipörgettünk, szegény Bekihe mondott meg a NBA pörgette ki magából, és végül is a WNBA-be menekült, de azért persze még van egy-két olyan segédegyző, akit gyakorlatilag rendszeresen úgy neveznek, hogy várományosa valamelyik posztnak. És az egyik ilyen, az például ugye Lara Ranga, na mindjárt megnézem, mert lehet, hogy nem tudom fejből, hogy a Clippersnek a segédegyzőjéről. Igen, Lara Ranga, bocsánat, Jay Lara Ranga. Most a Clippersnek a segédegyzője egyébként Stevens mellett dolgozott Bostonban, nagyon-nagyon sokan várják azt, hogy akár már a következő posztot ő kaphatja meg. Szerintem az ő nevét, ha már nekem nem sikerült, akkor nektek érdemes megjegyezni, a másik pedig egy korábbi játékos, Sam Castle, a Philadelphia 76ers-nek most az assistant coacha. Én azt hiszem, hogy őt már többen interjúvolták, egyébként Lara Ranga-t is, például mind a ketten jártak a Hornets edzőkeresésén, úgyhogy őket érdemes szerintem így tudni, és hát tudom, hogy már volt vezető edző, de Kenny Atkinson nem valószínű, hogy sokáig marad a Golden State-nél assistant coachnak, tehát ebbe is biztosak lehetünk. Hagyta-e ki valakit, Zoli, akit így tudsz, hogy rendszeresen emlegetnek?
Utána olvastam, amíg beszéltél, és gyakorlatilag lefetted, úgyhogy valószínűleg ugyanazokat a cikkeket találtad meg, amiket én.
Hát Laranagáról amúgy hallottam korábban, a neve számomra mindig megjegyezhetetlen volt, de őt speciál fejből is, ha nem is a nevét, de tudtam, hogy a Clipper segédegyző az egyik. De még van egy érdekesség, hogy megszavaztatták a GM-eket is. Arról, hogy ki a legjobb assistant coach.
Ezben annyit még, hogy ezt így mondhatom, hogy és itt hazabeszélve, hogy a Dallas Mavericksnek az elmúlt években kezd egy ilyen reputáció elterjedni a segédedzői stábjáról, hogy nagyon-nagyon jók, és Sean Sweeney az egyik ilyen, aki hamarosan szerintem NBA csapatot vezethet majd, ugye Jamal Mosley volt a másik ilyen, aki már el is ment, és van egy csapata.
És akkor megemlíthetjük Charles Lee-t is, akit a legjobb assistant coachnak tartanak az NBA GM-ek Kenny Atkinson mellett, ő a Milwaukee Bucks-nak a segédegyzője. És igen, Dallasból most ment ki pár edző, ugye Boston, Toronto és a régi San Antonio vonal, ezek még azok, ahonnan folyamatosan mennek ki az edzők. Ugye Adrian Griffin Torontóból, meg ugye az Indiana volt edzője, akkor a Bostonból, Steven Smellől, most emlegettem ugye Laranagát, onnan is, tehát az a vonal is megy. Úgyhogy gyakorlatilag már tudunk ilyen iskolákat. Majd egy idő után már nem csak Popovicsnak lesz ilyen hatalmas edzői ága. Jó, én azt hiszem, hogy nagyjából lefettük ezt a mai adást, és nagyon szépen köszönjük még egyszer mindannyiótoknak a kérdéseket. Zoli, neked pedig köszönöm, hogy ma is velem tartottál, és akkor jövünk az éles beharangozó adásainkkal, hiszen hamarosan mindenki megtudhatja, hogy melyek a legjobb over-under betjeink, hogy várjuk a csapatokat az alapszakaszba, és egy idő után pedig majd azok a bizonyos hot prediction-ök is érkeznek.
Örülök, hogy itt lehettem, én is nagyon várom ezeket az adásokat. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk a következő 2-3 adásra is, mert megpróbáljuk hozni a szokásos hangulatot és színvonalat, és még egyszer köszi a Patreonoknak a mai és az elmúlt adásért is, minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.